Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Kiemelik a mélyből a majd másfél éve talált Mithrasz szentély maradványait az egykori Aquincumi katonaváros, illetve óbudai szezjár területén, s a római kori emléket a beruházó a későbbiekben a jelenlegi járószinten mutatja majd be. A nem mindennapi leletről és az áthelyezéséről beszélgetünk a műsor első felében.
A modern törmelék eltakarítása után falcsonkokat találtunk, és ezeknek a megtisztítása során egyre inkább római épület maradványok kerültek elő, ezek közül pedig az egyik a körülötte talált leletek, a falak elhelyezkedése és a benne talált oltárkövek alapján egy Mithrasz szentélyként azonosítottuk ezt az épületet.
Egy úttest mellett helyezkedett el ez a kis mitreum, kicsit lesülyeztett részt alakítottak ki magának a cella résznek, magának a szentély résznek, egy lépcsőfokon lehetett lejutni. Ez fontos volt, hiszen a Mithrasz vallás egy barlangban zajlott, a barlangot próbálták imitálni ilyen pinceszerű kialakítással. Egy olyan 60-70-80 cm mélyen volt a cella alja a legkorábbi útperiódushoz képest.
Segédszerkezeteket építenek be a kivitelezők a jelenlegi falazatok alá, azokat stabilizálják, és daruzási technológiával kiemeljük az építési területről, letároljuk egy védő épületben körülbelül egy másfél évig tartó időszakra, és utána, amikor elkészült a lakóingatlan és annak környezete, akkor egy erre méltó helyszínen fogjuk visszaépíteni, visszaemelni, és a jelenlegi formájában bemutathatóvá tenni.
Ezután Zalaegerszegre indulunk, ahol a 80-as évek világát bemutató kiállításra készülnek. Hogyan lehet a közelmúltat megeleveníteni a múzeumban? Megtudjuk.
Már az 50-es évek kiállításra készülve a lakossághoz fordultunk, hogy milyen tárgyakat keresnénk, és mibe várjuk az ő segítségüket, és nem csak tárgyakat, hanem természetesen fotográfiákat, dokumentumokat, és a hozzájuk tartozó történeteket is igyekeztünk felgyűjteni, és igazándiból egy nagyon érdekes jelenségre lettünk figyelmesek. A közönség azt gondolta, nagyon sokáig azt gondolta, hogy a múzeum csak nagyon magas esztétikai minőségű, különlegesen értékes és szép tárgyakat gyűjt. És tulajdonképpen azt sikerült tudatosítanunk a helyi közösségben, hogy ennek a korszaknak a tárgyi kultúrája is érdemes arra, hogy múzeumba kerüljön.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Óbudán Milbich Tamással, a Budapesti Történeti Múzeum ásatásvezető régészével, Budai Balogh Tibor régésszel, a feltárás konzulensével és Kutasi Gáborral, a Big George Property ingatlanfejlesztő cég fejlesztési igazgatójával beszélgettem.
Az egykori óbudai szerzgyár területén állunk, ahol jelenleg a Waterfront City lakópark építése zajlik, és ehhez kapcsolódó teljes terület feltárást végezzük.
Csak nem másfél évvel ezelőtt álltunk már szinte pontosan ezen a helyen, csak akkor körülbelül 4 méterrel magasabban. Előttünk pedig egy hevenyészet kis védőépületben római kori romok láthatók. Ez lenne a Mithrasz szentély?
Igen. A modern törmelék eltakarítása után falcsonkokat találtunk, és ezeknek a megtisztítása során egyre inkább római épület maradványok kerültek elő, ezek közül pedig az egyik a körülötte talált leletek, a falak elhelyezkedése és a benne talált oltárkövek alapján egy Mithrasz szentélyként azonosítottuk ezt az épületet.
Itt a katonaváros területén feltártak már ilyet?
A katonaváros területén még nem tártunk föl, ez az első katonavárosi mitreum, de Aquincum egyébként nagy hatalomnak számít Mithrasz szentélyek terén, a polgárvárosból 4 régészetileg azonosított mitreumunk van, egy az északi városfaltól, egy a keleti részen, egy a déli városfalon és egy a központban, illetve a legiótábor területén az egyetlen szenátori rangú tribunusz házában is sikerült a 70-es, 80-as években találni egy mitreumot.
Ahogy benézünk ide a fólia alá, hát meglehetősen jó állapotban van, viszont ugye körülbelül 4 méterrel van a jelenlegi járószint alatt. Mit fognak ezzel tenni?
A régészeti szakértők és a bevont hatóság képviselőinek egyeztetését követően sikerült azt a megoldást megtalálnunk, hogy ezen építészeti emlékeket a beruházás megvalósításával egy időben kiemelés után a helyszínen bemutatva egy védőépület befoglalva fogjuk a nagyközönség számára láthatóvá tenni.
Tehát akkor ezt úgy képzeljem el, persze nyilván kicsiben, mint ahogy az Abu Szimbeli templomokat Egyiptomban az Aszuáni gát előtt földarabolták, és odébb rakták, illetve följebb lakták, hogy ott a víz ne érje őket. Itt meg hát bemutathatatlanok lennének, hiszen annyira mélyen vannak.
Gyakorlatilag igen, nyilván sokkal kisebb léptékben. Alapvetően a feltárás egészen az altalaig megtörtént, és szakkivitelezők és szaktervezők segítségével, illetve engedélyek birtokában a régészeti örökségvédelmi hatóság engedélyei által meghatározott módon segédszerkezeteket építenek be a kivitelezők a jelenlegi falazatok alá, azokat stabilizálják, és daruzási technológiával kiemeljük az építési területről, letároljuk egy védő épületben körülbelül egy másfél évig tartó időszakra, és utána, amikor elkészült a lakóingatlan és annak környezete, akkor egy erre méltó helyszínen fogjuk visszaépíteni, visszaemelni, és a jelenlegi formájában bemutathatóvá tenni.
Akkor ezen a helyen, ahol most állunk, itt egy újabb lakóház lesz majd?
Igen, gyakorlatilag egy 153 lakásos lakóház tervei szerinti megépítését indítjuk el a Mitreum kiemelését követően, amelynek az átadása várhatóan 2027 év közepére várható, és ezzel egy időben készül el annak hívjuk előkertjében. De gyakorlatilag ez az óbudai promenád mentén kerül bemutatásra, ami közforgalom számára megnyitott sétányként apostrofálható, és gyakorlatilag így bárki, aki a közterületen sétálva betéved ide az épületek közé, megtekintheti ezt az épület maradványokat is.
Egy beruházó számára mennyire öröm, hogyha egy ilyen jelentőségű leletre bukkannak. Nyilvánvalóan Óbudának ezen a részén azért számítani lehet arra, hogy ez az kijön majd a földből, de gyanítom, hogy ez a Mitrász szentély ez meglepetés volt.
A Mitrász szentély maga meglepetés volt. Nyilván római kori emlékekre mindenképpen számítottunk, amikor már az ingatlan megvásárlása mellett döntött a tulajdonos. Akkor már voltak megelőző feltárások, amelyek prognosztizáltak ilyen típusú munkákat. Hogy azt mondjam, hogy meglepette minket, gyakorlatilag összességében a római kori feltárások sokasága, sűrűsége nem lepett meg. Pontosan ehhez igazítottuk is a projektünk ütemezését, tehát igyekeztünk lemozogni mindazt a kötelezettséget, ami ezekkel jár. Így azt lehet mondani, hogy azért nagy meglepetésekkel nem találkoztunk. Nyilván önmagában a Mitrász szentély, mint épített emlék, és ennek ezzel járó feladatok, ezek újdonságok számunkra is. De azt gondolom, hogy egyébként kölcsönösen megtaláltuk azokat az előnyöket, amelyekkel biztosítható ennek az épületnek a bemutatás és a projekt megvalósítása is.
Közelebb megyünk ehhez a mostani védőépülethez. És hogy félrehúzzuk a fóliát, láthatjuk, hogy azért egy meglehetősen kisméretű szentélyről van szó. Ennyi volt az egész?
Igen, úgy néz ki. Valóban egy viszonylag kicsi mitreumról van szó. A belső mérete nagyjából 2x4 méter lehetett, ami nagyon kicsinek számít.
Hogyan fértek el ebben? Egyáltalán mit csináltak ebben, és hányan csinálhatták egyszerre?
Hát igen, ez a nagy kérdés. Ugye a Mitrász vallás egy misztérium vallás volt. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan avatták be az érdeklődőket a vallás rejtelme és a vallás végső üzenetében, minden esetben az isteni megváltásról szólt. Nagy titokban tartották, nem volt nyitott mindenki számára, és éppen ezért csak azt sejtjük, hogy a római szertartás rendszerint zajlottak itt is a rituálék. Áldozati lakoma mindenféleképpen volt, tehát ezért voltak szükségesek a pódiumfalak a szentély két oldalán, ott költötték az áldozati lakomát. Ez általában annak ellenére, hogy a fő kultuszkép bika áldozat tanúskodik, nagyon ritkán kapcsolt össze bika áldozata, másfajta állatokat fogyasztottak el.
Hogy ránézünk a szemközti falra, láthatjuk, hogy nagyon nagy felületen megvan még az egykori vakolat is. Kifestések voltak?
Egészen biztosan voltak kifestések. Ennek a jelenlegi mitreumnak két építési periódusát sikerült azonosítani. A korábbinak a lecsúszott falfestményei, azok előkerültek planír rétegből, ebbe alapozták bele aztán a későbbi mitreumot is. A falfestmények is eléggé egyértelműen a mitraikus rendeltetésről vallottak, sárga ruhás, fríksapkás férfi alak már kirajzolódott, és a további részek megtisztítása is folyamatban van.
Hogyan képzeljük el a használat akkor Akvinkumnak ezt a részét? Fölötte valahol, vagy mellette egy lakóházát?
Nagy valószínűséggel igen, itt ugye nem sikerült azonosítanunk a hozzátartozó lakóházat, de a polgárvárosban ez eléggé általánosnak mondható. Egy úttest mellett helyezkedett el ez a kis mitreum, kicsit lesülyeztett részt alakítottak ki magának a cella résznek, magának a szentély résznek, egy lépcsőfokon lehetett lejutni. Ez fontos volt, hiszen a Mitrász vallási barlangban zajlott, a barlangot próbálták imitálni ilyen pinceszerű kialakítással. Egy olyan 60-70-80 cm mélyen volt a cella alja a legkorábbi útperiódushoz képest.
A későbbiekben használták ezt a mitreumot, vagy amikor kiürült Aquincum, vagy Aquincum nagy része kiürült, akkor gyakorlatilag elkezdett pusztulni?
Úgy néz ki, hogy igen. Tehát valamikor a 260-as években, 260-ban volt egy nagy barbár betörés, szarmata betörés, ez nagyjából az Aquincumi katonavárosnak megpecsételte a sorsát. A külvárosok innentől kezdve kiürültek, hogy most is egy külvárosi részen állunk, bezárták az épületeket, visszahúzottak a legiótábor környékére, aztán később, amikor megépült a késő római erőd, akkor beköltöztek a késő római erődbe, ez már 4. század, és a felhagyott részeken úgy tűnik, hogy a mitreumot is egyszerűen kiürítették, ami fontos volt belőle, azt elvitték, így például a kultuszképet sem sikerült megtalálnunk, bezárták és elmentek, úgyhogy semmilyen nagyobb mennyiségű leletanyag nem került elő.
A későbbi bolygatások ezt az épületrészt nem érintették, magát a mitreumot?
A mitreum az áldogált egy darabig, és aztán beszakadt a tetőzete. Ugye ezért is gondoljuk, hogy egy ilyen kis melléképület lehet egy saját tetővel, ami egy lakóházhoz tartozhatott. A római korban nem érzékeltünk bolygatást benne, az 1868-tól induló gyárépítkezések voltak azok, amelyek itt 150 éven keresztül különféle közművekre és egyebekkel, hát elszedtek belőle elég szép mennyiséget.
De hát tulajdonképpen az egykori nagyság az megvan.
A kontúr megvan, az alaprajz alapján abszolút fölismerhető volt, hogy ez egy mitreum lesz, illetve megmaradt három oltárkő, az északi pódium fölött megmaradt mind a három, illetve a déli pódiumfal közepén egy, viszont ez egy festett oltárkő, trászító felirattal, de Transitus Deinek, az Isten átadásának szánt oltárkő volt, ez más objektumtípushoz nem köthető, ez egyértelművé tett, hogy egy mitrás szentéről van szó.
Jelenleg körülbelül 4 méterrel állunk a mostani járószint alatt, és ahogy szétnézek, itt nagyjából ugye teljes egészében végeztek, tehát itt már nem várható feltárás, hiszen tulajdonképpen minden régészeti réteget átvizsgáltak és kitermeltek.
A mitreumnak a falai alatt még számítunk egyéb beásolt objektumokra, de ezek már nem épített jelenségek. Vannak még bronzkoriak is, illetve még korábbi, tehát a mitreumot megelőző római beásások.
Tehát akkor, amikor kiemelik majd innen a mitreumot, alatta még ásni fognak?
Igen, egy rövid ideig még lesz munkánk a területtel.
Hamarosan folytatjuk a katonavárosi Mitra szentéről szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.